Legyenek világító testek az égbolton, és válasszák el a nappalt az éjszakától. Ezek határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Egy ünnepek nélküli élet egymástól elkülöníthetetlen dolgok lapos egyenese lenne. Tehát a nap és a hold az ünnepekért vannak, és nem fordítva, vagyis az élet szolgálja az órát, vagy az óra az életet. E kérdés segítségével jobban megérthetünk sokakat és az ő aktuális helyzetüket. Istené az idő. Ő az idő és az örökké valóság. Övé minden perc, minden óra, minden nap, minden hónap, minden év. Nem a miénk. Mi csak használatra kaptuk. És ha az adott pillanatban nem jól használjuk, akkor azt az időt elvesztegettük. Nem jön vissza. Ezért kérni kell a Szent Lelket, hogy jól sáfárkodjunk az Isten idejével. És ne kérjünk 25 órát egy napra, vagy 26-ot. Pontosan tudta, hogy mire nyit ad. Csak nekünk kell megtanulni a rendelkezésünkre álló időt, ami az ő ajándéka, jól felhasználni. És lehet, hogy nagyon sokan az idő fogságában élnek. Nekem nagyon nehéz volt megszabadulni az időkényszertől, mert én úgy lettem nevelve, hogy a szeretet egyik legfontosabb jele, hogy pontosan csinálod, amit megbeszéltünk, pontosan érkezel, pontosan fejezed be, pontosan elkezded. Mindent az időhöz viszonyítottam, mert és észre se vettem, hogy csapdába kerültem. Akkor derült ki, amikor olyan testvérekkel voltam együtt, akiknek más az időhöz való viszonya. Akiket nem érdekel, hogy a Szentmise 10 órakor kezdődik, hát ők majd elkezdik, amikor kedvük van hozzá, vagy amikor érkeznek. És akkor választhattam, hogy vagy síkideg leszek, és tönkre megyek az állandó, hogy lennek ilyenek, visszaélnek az én időmmel, kinek az idejével. Úgy tudtam, hogy az enyémmel, de az Úré az idő. Vagy pedig őszintén kimondom az igazságot, hogy nem használni akarom az Úr idejét, hanem birtokolni, kisajátítani. És az a baj. Az a probléma, hogy én kisajátítottam az időt. Magamnak. És természetesen én tudom, hogy hogy kell bánni az idővel. És amikor erre rájöttem, és megértettem, hogy kényszeres vagyok, és szabaddá kell válnom, és elindultam ezen az úton, nem dühös voltam az időtlen testvéreimre, hanem hálás voltam értük, mert szembesített rajtuk keresztül az Isten. És el lehetett engedni ezt a pontosságkényszert, vagy időkényszert, és felfedeztem a törmelékidő fogalmát. Vagyis amikor nem az történt, amit szerettem volna, nem akkor történt, akkor addig nem láttam, hogy mekkora ajándék az a törmelékidő. Mert úgy éreztem, és úgy éltem meg, hogy hát lehetetlen bármit csinálni ennyi idő alatt. De velem volt a probléma, nem az idővel. És akkor, amikor elengedtem, rengeteg időm lett. Például olvasni. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogyha nem jön meg a gyónó. Nem azért, mert nem szeretek gyóntatni, vagy beszélgetni, hanem kaptam ajándékba fél órát. És ez csak rajtam múlik, hogy feszülök-e, hogy miért nem szólt, miért nem jött, mi lesz már. És már elszórakoztam 10-15 percet, vagy pedig tele vagyok hálával, hogy kaptam 15 percet. És el tudom olvasni azt, amit nem olvastam el, le tudom írni azt, amit nem tudtam leírni, mert és el tudok menni vécére. Az nagy dolog, bocsánat. Amikor ilyen időprésben vagyok, vannak rendes testvérek, akik megkérdezik, hogy nem kell kimenned, mert adták egymásnak a kilincset azok, akik jöttek, és én meg elfelejtek mindent olyankor, csak próbálok rájuk figyelni. Az időhöz való viszonyunk, az idő ajándék, és Isten azért adta, hogy felhasználjuk, jó sáfárkodjunk vele, és ne a rabjai legyünk az időnek, hanem szabadok legyünk, és így viszonyuljunk az ő idejéhez. És hát természetesen sokat nevetek, mert mindig elszúrom, de nem veszem komolyan magamat. Én nem vagyok olyan fontos, hogy annyira komolyan vegyem magamat, ezért aztán jókat derülök magamon. Úgyhogy az öröm forrás ott hever előttem, naponta lehet. Isten az égboltra helyezte a világító testeket, hogy világítsanak a földnek, uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött, és válasszák el a világosságot meg a sötétséget. Újabb szétválasztás a Teremtés könyvében. Minden egyes hibánk, bűnünk visszavezethető arra az egyszerű tényre, hogy nem választottuk el egymástól a világosságot és a sötétséget. Összekeverjük a világosságot a sötétséggel. Pedig a keresztségünkkor ott szétválasztottuk. Az egyház szétválasztotta. A sötétségnek ellene mondtunk, a világosságnak pedig igent mondtunk. És ezt, mint említettem, még azzal is aláhúzták, azzal az egyszerű gyakorlattal, hogy nyugat felé kellett fordulni, ahol lemegy a nap, és ahonnét a sötétség jön, és ellene mondani a sátánnak, és kelet felé fordulva, a fény felé fordulva igent mondani az atyára, a fiúra és a Szentlélekre. Nagyon vigyázni kell a gondolatainkra, még mélyebbre megyek. Vigyázni kell a vágyainkra, mert a legmélyebb, legősibb, legeredetibb, legtisztább vágyaink mindig Istenre irányulnak. És vannak olyan vágyaink, amikkel nem akarunk eljutni Istenig. Amikor egy fiatalember a bordélyház ajtaján csönget, az Isten szeretete után csönget. Csak rossz helyen. A vágy viszi, a szeretet utáni vágy viszi. De mivel nem találja a kapcsolatot az élő Istennel, a teljes szeretettel, a teljes jósággal, a teljes világossággal, ezért a vágyai mentén megelégszik a szükségleteinek a kielégítésével. Megreked. Nem akar tovább menni. A legmélyebb vágyaink a szeretet után, az jóság után, az igazság után, a boldogság után, azok mind Istenre irányulnak, mert Isten a szeretet, Isten az igazság, Isten a jóság, Isten a boldogság, de mivel a személyes kapcsolathoz idő kell, és meg kell tanulnunk Istennel személyes kapcsolatba kerülni, ez fárasztó. És jön az ellenség, a sötétség, és felkínál lehetőségeket, hogy nem kell végigmenni ezen az Istenre irányuló vágyon, elég, hogyha a vágyaidat a szükségleteid kielégítésével megoldod. És hogyha a szükségleteim kielégítése szokássá válik, akkor jön a szenvedély. Egyébként a szenvedélybetegeket pontosan ennek mentén lehet gyógyítani, hogy visszavinni az eredeti vágyhoz, ahonnét indult, és felismertetni az igazi vágyaikat, az Istenre irányuló vágyaikat. Ha nem választjuk el egymástól a világosságot és a sötétséget, akkor biztos, hogy bűnt bűnre fogunk halmozni. A gondolat, a vágy mindig gondolatban jelenik meg először. Hát ott van a vágy, és az megfogalmazódik gondolatban. És itt kell észnél lenni. Ugyanis a gondolati síkon szét tudjuk választani a világosságot a sötétségtől, ha éberek vagyunk. Mindegyikünkben van egy titkárnő. Mindegyikünk agyában ott van a titkárnő, a portás, vagy a recepciós, vagy nem tudom, hogy mondjam, aki eldönti, hogy bemehet, vagy nem mehet. Általában elaltatjuk a portást. Általában kiiktatjuk a titkárnőt, hogy ne zavarjon. A lelki ismeretünk, mint megkülönböztetési, viszonyítási pont. Ő jelez, a lelki ismeretünk Istentől kapott ajándék, és mindig jelez. El lehet altatni, félre lehet lökni, mert útba van, de mindig jelez. És segít a megkülönböztetésben. És a gonosszal, a kísértővel gondolati síkon meg lehet küzdeni. Felismerem, hogy milyen irányba akar vinni, és ellene tudok mondani a gondolataimban, és utána a tetteimben is. A vágy szüli a gondolatot, a gondolat szüli a tettet, és a tett pedig a szokásokat, a gyakorlatot. Gondolati síkon meg lehet küzdeni a kísértővel. Sienei Szent Katalin erre azt mondja, hogy a gonosz mindig jön az ajánlataival, olyan, mint a hamis szerető. Állandóan jönnek az ajánlatok. És ha leállunk vele, akkor elbukunk. De hogyha azt mondjuk, hogy köszönöm az ajánlatot, nagyon kecsegtető, megkérdezem a vőlegényemet, vagy megkérdezem az apámat, az atyámat, hogy mit szól hozzá, abban a pillanatban már nem tud mit kezdeni velem. Nem maradtam egyedül vele, és a mennyei atya, az Úr Jézus, vagy a Szentlélek segíteni fognak, hogy vigyázz. Általában nem kérdezzük meg. Általában nem kérdezzük meg, hogy mit gondol erről Jézus, vagy a mennyei atya, vagy a Szentlélek, hanem hát mi majd megoldjuk. Hiszen szemre nagyon kívánatos az ajánlat, ahogyan ott a kertben volt.